A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Amen. Kedves testvérek, a mai igehirdetésnek a címe a Biblia évében tervezett sorozatunknak megfelelően Biblia személyes szó. Azt tehetnénk hozzá itt az ige alapján, amit kijelöltek számunkra, hogy a Biblia az győzelemre segítő személyes szó. Valóban így van, hogy a Biblia mindenkit megszólít, de mindenkit másképp szólít meg, mindenkit a maga élethelyzetében keres meg, és úgy szól hozzá, hogy az számára éppen ott és akkor váljon segítséggé, útmutatássá, vagy intéssé. Ezt olvassuk ebből a szép levél részletből is, amit az idős János apostol ír a gyermekeknek, akiknek írok, akiknek megbocsátottak a bűneik, akik ismerik az atyát. És írja az apáknak is, akik kezdettől fogva ismerik azt, aki van, és ír az ifjaknak is, akik erősek, és legyőzték a gonoszt. Három csoportot szólít meg a gyülekezetben, ez a levél a gyermekeket, az apákat, ifjakat. Mindegyik más és más. A gyermekek azok nem régen születtek. Nem régen eszmélnek az igének a valóságára, annak a csodájára, az Istennek a szeretetére. Az ige meg tudja szólítani a gyermekeket is, mert azok nem buták. Ismerjük a magunk gyermekeiből is, hogy mennyire is okosak és milyen figyelmesek tudnak lenni. Ezért hát nekik is csak és mindig csak az igazat szabad mondani, még hogyha alkalmazkodunk is az ő előzetes tapasztalataikhoz és ismereteikhez. Szörnyű dolog az, amikor a szülő nem ismeri a gyermeknek az érettségét és az értelmességét. Popper Péter, a pszichológus írja, hogy kezelt olyan gyermeket, akinek a várandós édesanyja kérdésére azt válaszolta, hogy véletlenül lenyelt egy méhet, az megcsípte belül a gyomrát, és ezért dagadt meg a hasa. A gyereket majd a frász kitörte, mondja a pszichológus, és sokáig kellett kezelnie őt, mire megnyugodott. Mire megértette, hogy hát nem egészen így van, ez is egy nagy butaság volt, amit hallott. A gyerekek nem buták, és nem kell őket összezavarni buta mesékkel, és őket csak félrevezető információkkal. A Bibliáról sem. Kálvin János ugyan azt tanítja nagyon szépen és erőteljesen, hogy az Úristen, mint a gyermekekhez hozzánk is alkalmazkodik, amikor a Bibliát megiratja, amikor az igét kijelenti, és ezért találhatóak benne korhoz, időszakhoz kötött leírások és világképek, de ez csak azért van, hogy a lényeget, az igazságot, azt értsük meg jobban. Milyen kedves az Istentől, hogy így alkalmazkodik a mi korlátolt ismereteinkhez, a mi korlátolt világképünkhöz, és ehhez alkalmazkodva mégis el tudja mondani az ő üzenetét, azt, amit közölni akar velünk a Bibliában. Gyermekek vagyunk Isten szemében mindannyian, és ő nem akar bennünket becsapni, hanem meg akarja velünk értetni, hogy mi az, ami igazán fontos, és mi az, ami az életre vezet. És ezt értették meg itt a gyermekek is, ebben a gyülekezetben, akiknek János ír meg, tudják és ismerik a legfontosabbat. Ismerik a legfontosabbat, hogy megbocsátottak bűneitek az ő nevéért. Ismerik ezt a titkot, az újjászületés titkát, És ezt kell nekünk is a gyermekeinknek elmondani, hogy a legfontosabb az, hogy semmi sem választhat el benneteket az Isten szeretetétől. Lehet, hogy sok minden megpróbálja ezt, hogy bennetek is sok minden össze van zavarodva sokszor, de ez az egy, ami biztos. Az ő nevéért, Jézus Krisztus nevéért, azért, amit ő tett, értetek, Isten nem enged ki soha az ő kezeiből, hogy elessetek, hogy leessetek, hogy elveszetek. Ez a gyermekeknek szóló üzenet, és a legfontosabb üzenet, amit mindenkinek a legelőször meg kell tanulnia, és sohasem szabad elfelejtenie. Augustinus mondja, a gyülekezetben, a gyermekekben ott van a születés, az apákban az ősi dolgok, az ifjakban az erő. Mert hiszen ez a levél nem a kor szerinti gyermekeknek szól és szólítja meg így a gyülekezet tagjait, hanem az előhaladás mértéke szerint. Mert egy gyülekezetben is vannak gyermekek, még az idősebb korúak között is, akik most értették meg az evangéliumnak a titkát. És kell, hogy legyenek atyák, vének, akik már régóta ismerik ezt, és ismerik az alapokat, ismerik az ősi dolgokat, és kellnek, hogy legyenek harcos ifjak, akik szembeszállnak a gonosszal. Egy gyülekezet így jó, hogyha ilyen sokféle. És ezért imádkozunk, és ezért küzdünk mi is, hogy mind a háromféle csoportból legyenek itt közöttünk. Hogy örülni tudjunk újra és újra az újjászületéseknek, a gyermekek szexületésének, akik hitre jutnak, akik először rácsodálkoznak az Isten szeretetére, a megváltó kegyelemre. És küzdünk azért, hogy legyenek vének is a hitben, akiket már nem lehet félrevezetni olyan könnyen, mindenféle mesével és kívánságot felkorbácsoló ígéretekkel. Akik tudják, hogy mi volt a múltban, akik tudják már a bölcs szavaival, hogy nincs új a nap alatt, és tudják, hogy ami volt régen, ami megtartott bennünket, az megtart most is, mert megtartott egész eddig, mert nem csalódtunk benne, mert kipróbált sziklára áll a gyülekezet, hogyha Krisztusra épít. És kellenek ifjak is, akik szembeszállnak a kísértésekkel, és azokban győznek. Az ifjakról hadd mondjak még néhány gondolatot, hiszen olyan kevés ifjat látunk magunk között, és még kevesebbet látunk a gyülekezetben olyanokat, akik szembeszállnak a kísértésekkel, és győznek. Az ige nem azt mondja, hogy úgy kell megmenekülünk a kísértésektől, hogy elfutunk előlük, hogy kizárjuk azokat az életünkből. Noha erre is mindig nagy a kísértésünk, hogy így szálljunk szembe a nehézségekkel, hogy elmeneküljünk tőlük, hogy ne legyenek azok. De az egyház sosem értett ezzel egyet, és például jellemző, hogy a lelkipásztorokat, a papokat csak egészséges férfiak közül engedték megválasztani, mert éppen ezt akarták vele kifejezni, hogy nem úgy kell a kísértéstől megszabadulni, mint ahogy az öreg püspök mondta, hogy gyermekeim, engem már elhagyott a bűn, hogy már nem kísért semmi, hanem úgy kell szembenézni vele, hogy igenis megvan ez a kísértés, ennek a lehetősége, de szembeszállunk és győzünk. Nem lehet kísértések nélkül élni ebben a világban, de le lehet azokat győzni. És Luther Mártonnak éppen ez volt a nagy felfedezése, aki tényleg sokat harcolt a kísértéseivel, sokat küzdött ellenük, és mindig elbukott, és úgy érezte, hogy nem lehet győzni, hogy csak alul marad az ember, bármennyire is igyekszik, hogy ő ugyan nem tudja legyőzni a kísértést, de az ige, az Isten igéje, az ezt megteszi. Hogyha az igére figyel, hogyha abban gyönyörködik, akkor győzni fog akkor diadal fog aratni. Az ige kőszálként megáll, énekelt is az Luther énekébe. Megszégyenül, aki bántja. Isten igéje az, az evangélium az, amikor, ha bennünk van, ha erre figyelünk, ha ez tölt el minket örömmel, akkor ez erőt ad a szembeszállásra, erőt ad a győzelemre. Az apostol a levelében le is írja ehhez a győzelemhez vezető utat is. Mindenek előtt, hogy győzni tudjunk, ismernünk kell az ellenséget. Az ellenség az a világban van. Nem a világ az ellenségünk úgy önmagában, nem a világ a gonosz, János levele szerint sem, hiszen ez az Isten világa, az ő ajándéka, ez a helyszín, a terület, az életünknek az ideje, egy ajándék számára, hogy kipróbáljuk ezt a harcot, és győzzünk. Ez a csatatér a győzelemnek a lehetőségét hordozza, és Isten ezt nekünk adta, mert bízik bennünk, és legfőképpen bízik az ő igéjében, az ő fiában, Jézus Krisztusban. De a világban ott van az, ami a mi ellenségünk. A világban ott van a kívánság és a kérkedés. Most az ige ezt a kettőt emeli ki. A kívánság és a kérkedés. A kívánság a testnek a kívánsága, és a szemnek a kívánsága. Ott van a test kívánsága, a gyönyörök utáni vágy, és ez kísértésbe visz bennünket. Nagyon veszedelmes kívánság ez, és a lelki pásztorok különösen is óvatosak ezzel, és tanácsolják a fiataloknak, a fiatal kollégáknak is, hogy mennyire vigyázni kell erre a kísértésre, mert az ember nagy büszkén azt gondolja, hogy őt nem fenyegeti, ő már túl van ezen, mint lelki ember, és szellemi ember, és könnyen becsapja ez a kívánság aztán. És összekeveri sokszor a léleknek a vágyával és kívánságával, csupán a húsnak, a testnek a vágyakozását. Vigyázzatok ezzel! A világban levő kívánság, a test kívánsága az ellenségetek. És ott van a szemnek a kívánsága is. Manapság ez még inkább fenyeget minket, amikor minden a szemünk előtt zajlik, amikor a szemünk elé tárják a különféle kívánatos dolgokat, amikor a szemet izgatják különféle látványokkal, ígéretekkel, színekkel, mesékkel, történetekkel. Amikor a szemünk elé vetítenek milliónyi és milliónyi ígéretet, hogy fölkeltsék ezt a kívánságot, ezt a vágyakozást, vagy megerősítsék, fölkorbácsolják. Vigyázni kell a szemre. A szemnek a kívás, a fürkészés, a betekintés, a mesék világában való elmerülésnek a kívánsága, a csodák látásának a kívánsága. A szem kívánsága, mondja az apostol. Ez a mi ellenségünk. És ott van a harmadik, a kérkedés. A kérkedés azzal, amink van. A dicsekvésnek a vágya. A magamutogatásnak a vágya. Hogy megmutassam, hogy külön vagyok. Hogy megmutassam azt, hogy mit érek, hogy ki vagyok. A kérkedés ott van ebben a világban, és ott van bennünk is. Ez az ellenségeskedés az Istennel, a kívánság és a kérkedés, a világ, mi bennünk. És ezzel szembeszállhatunk. Szembeszállhatunk, és győzhetünk. Hogyan történik ez a szembeszállás? Úgy, ahogy a gyermekek ismerik már a legfontosabbat, ezzel kell kezdeni. Ismeritek az Atya szeretetét. Mert ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Az első tehát, amivel szembe lehet szállni a kívánsággal és a kérkedés bennünk levő világgal, az ellenségünkkel, hogyha ebben a szeretetben erősödünk meg. Az Isten szeretete az átjárhatja a mi lelkünket, amikor újra és újra felismerjük és megértjük ezt. És újra kell mondanom, és ismét, és mindig, hogy az Atya szeretetét nem az életünk történéseiben fedezhetjük föl. Nem abban, ami a sorsunkban bekövetkezett. Ne ebben keressük. Először legalábbis semmiképpen nem. Az Atya szeretete az egy helyen válik egészen biztossá és nyilvánvalóvá, meg kérdőjelezhetetlenné. Ez pedig Jézus Krisztus. Jézus Krisztusban van jelen az Atya szeretete. És ezt senki nem veheti el tőlünk. Ezért olyan csodálatos. Mert ez megtörtént, mert ez biztos. Mert Krisztusban megjelent az Isten szeretete minden ember számára. Mert Krisztusban megmutatta Isten, hogy ő kicsoda, hogy mennyire fontos számára a mi életünk, a mi üdvösségünk, a mi jövőnk. Élet fontossága az életét szánta az ő egyszülött fiának ezért. Ki kételkedhetne már ezután ebben? És milyen szégyenletes dolog, amikor a gyülekezet a sorsában keresi az Isten szeretetét, és ha nem találja, akkor megkérdőjelezi azt. Akkor elkezd keseregni, és azt mondja, hát szeret engem az Isten. Milyen szégyen ez? Milyen gyalázat a Krisztusra? Amikor Isten azt mondta, hogy egy dologban ne kételkedj, az én szeretetemben, hiszen az egyszülött fiamat adtam ezért, hogy soha senki ne vehesse el ezt a bizalmat tőled, és te a sorsod, a mulandó sorsod csapásai miatt kezdesz el keseregni, és föl lehet tenni ezt a kérdést. Szeret-e engem az Isten? A kívánság ilyenkor elér, és legyőz. Te ne győzöl le téged, hanem te győzz le ezt az Atya szeretetével. És tovább megy a segítés, győz le a kívánságot és a kérkedést a jövendő ismeretével. Vedd számba azt, hogy elmúlik minden ezen a világon, de van, ami megmarad. Ezt a kettőt vedd számba, és erre figyelj. Halottak napjához közeledünk, az emlékezés idejét fogjuk élni újra még intenzívebben, mint eddig. És jó ezekben a napokban ezt az igét a szívünkben forgatni. Milyen gyönyörű. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Van, ami elmúlik. Mondhatnám, minden elmúlik ebben a világban, a világgal együtt. Elmúlik a kívánság és a kérkedés is. Minden nevetségessé válik, ami ezelőtt olyan fontossá volt, olyan fontos volt. Minden elmúlik, de valami megmarad. És ez az evangélium, ez örömhír most, hogy valami megmarad. Az Isten szeretete az örökké megmarad, és minden, ami ebből a szeretetből származik, és minden, ami erre a szeretetre válaszol. Mert aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad. Azok a tettek megmaradnak. Nem múlnak el nyomtalanul az Isten akaratának a cselekvése, az a szép, az a jó, ami a szeretetből való volt. Az megmarad. Megmarad az Istenben. Isten ugyanis nem felejt. Ő mindent megőriz nekünk. És egyszer majd visszahozza azt is, ami elmúlt. Szép igéje ez a Bibliának. Hogy visszahozod azt, ami elmúlt, mondja a Zsoltáros. Mert minden elmúlik. Elmúlik a világgal együtt. De Isten megmarad, és benne megmarad mindaz, amit ő arra méltónak és érdemesnek talál. És benne ott maradunk mi is, ígérete szerint. Mert nem hagyja, hogy elmúljon a mi életünk, és nem hagyja, hogy elmúljon a szeretteink élete sem. És ő benne ott vannak, és ott várakoznak arra, hogy visszahozza Isten majd azt, ami elmúlt. Hogy újra megteremtse egy új világban azt, ami érték volt, ami szép volt, mert nem hagyja, hogy egy is csak porba hújjon, hogy lehújjon az övéinek a könycsepjei közül. Azokat tömlőbe gyűjti, még azokat is megőrzi. Mert kincsek az az ő számára. Kincsek a könnyek is, amelyek érte hullottak, és amelyek azért hullottak, mert valaki inkább vállalta a szenvedést, a kitást, a harcot, a küzdelmet, a győzelem reményében. Néha könnyekkel jár ez is. És oda gyűjti a verejték cseppjeinket is, amit ezért a, amit ebben a harcban hulladtunk, amit ebben a küzdelemben a fáradtságunk miatt hulladtunk. Mert ezek mind megmaradnak. Megmarad az, aki az Isten akaratát cselekszi. És vele együtt megmaradnak ezek a tettek is, ezek a cselekvések is. Tegyük hát ezt meg. Harcoljuk meg a hitnek a harcát, és győzzünk. Legyen a mi gyülekezetünk egy ilyen gazdag gyülekezet, ahol vannak gyermekek, újjászületettek, akik rácsodálkoznak az Isten szeretetére. Újra és újra. Imádkozzunk ezért. És legyenek vének, akik emlékeznek, akiket nem lehet már becsapni, akik tudják, hogy Isten igéje velük volt, akik láttak már sok mindent elmúlni, az Isten igéjét megmaradni. És legyenek ifjak, harcos lelkű, fiatalok és idősek, akik szembeszállnak a világban levő kiválsággal és kérkedéssel, akik belekapaszkodnak, belegyökereznek az Isten szeretetébe, a jövendő ismeretébe, akik tudják, hogy minden elmúlik, de valami megmarad. És ezzel a hittel, ezzel a tudással, Isten akaratát cselekedve győznek. Amen. Énekeljük válaszul az igére a 471. dicséretünk első és negyedik versét, Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt.